Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Magyar tudósok hozhatnak szemléletváltást a tüdőrák gyógyításában. A Döme Balázs és Megyesfalvi Zsolt vezetésével zajló kutatás a legkülönbözőbb tudományágakat képviselő nemzetközi kutatóintézetekkel közösen zajlik. Az eddigi eredményekről Imre Júlia kérdezte Döme Balázs kutatóorvost.
Ez egy kutatási program, ami most már jó néhány éve fut, részben a Korányi Intézetben, részben a Semmelweis Egyetemen, részben az Onkológia Intézetben, részben pedig nemzetközi partnereknek a bevonásával. Ez a kutatás ez egy tüdőrák altípusra vonatkozik, amit úgy hívnak, hogy kis sejtes tüdőrák. Ez körülbelül így a 15%-a az összes tüdőrákos esetnek. A legfontosabb eredmény, hogyha egy darab eredményt kell megnevezzek, akkor az, hogy ez a munkacsoport ez élen jár abban, hogy ennek a kissejtes tüdőráknak újabb altípusait kezdi leírni, illetve fedezi fel, és ez nem csak a nevezéktan szempontjából fontos, hanem azért, mert ezek az altípusai ennek a daganatnak, ezek máshogy viselkednek biológiailag, klinikailag, és aztán a kezelésük is valószínűleg más kell, hogy legyen.
Mi jellemzi egyébként ezt a kissejtes tüdőrákot? Mi az, ami laikusok számára is érthető?
Ez rendkívüli módon összefügg a dohányzással, tehát majdnem az összes kissejtes tüdőrákos beteg korábbi vagy jelenlegi dohányos. Rendkívül agresszív, tehát a legagresszívebb tüdőrák típusnak mondhatom. Amikor felfedezzük a betegben, akkor tipikusan már sajnos a mellkassán, tehát a tüdején kívül is jelen van, szóval, hogy áttétekkel rendelkezik a beteg. Az is fontos, hogy eleinte nagyon jól reagál a kemoterápiás kezelésre, de majdnem 100%-ban a kezdeti kemoterápiás siker után visszaesik a beteg, illetve a daganat elkezd újra növekedni testszerte, és miután nincsen a többi daganattípussal szemben úgynevezett célzott vagy biológiai kezelés, ezért meglehetősen frusztráló ez a klinikus vagy a kutatóorvos számára, és hát nem mellesleg a beteg számára is általában tragikus.
Az önök kutatása ezen változtathat hosszú távon? Tehát az orvosi gyakorlatban hogyan alkalmazható ez a tudás?
Ez a cél, hogy miután jobban megértjük, hogy milyen altípusai vannak ennek a betegségnek, mert még egyszer mondom, tehát eddig hosszú évtizedekig azt gondoltuk, hogy ez egy darab betegség, de most kezdjük megérteni, vagy most kezdünk rájönni, hogy itt nem egy betegségről van szó, hanem egy betegségnek különböző változatairól, és ezeket a változatokat, vagy altípusokat, ezeket különböző módon is kell kezelni valószínűleg. Ezt most még csak így sejtjük, mindenféle kísérletes eredmény alapján, de előbb-utóbb a klinikai vizsgálatokat is, amik már ugye betegeken zajlanak, azokat is úgy kell megtervezni, hogy ezekkel az altípusaival a betegségnek számolunk.
Szigma, a holnap világa.
Mesterséges intelligenciával és a legkorszerűbb technológiákkal felszerelt kémiai oktatólaboratórium épül uniós támogatásból az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémiai intézetében. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Az ELTE eddigi legnagyobb kémiai beruházása az az okos labor, amelyben 2024-től vegyészeket és kémia tanárokat képeznek. Tarcai György egyetemi tanárt, az ELTE természettudományi kara kémiai intézetének oktatóját hallják.
A szuper labor koncepció az londoni Metropolitan Egyetemtől indult, és ők úgy építették ki a kémiai laborukat, hogy nagy térbe engedik be a hallgatókat, és egy multifunkciós labort alakítanak ki, ahol egyszerre többféle oktatást lehet végezni, és van egy audiovizuális kommunikációs rendszer, és az oktató bekamerázott asztalról tudja bemutatni a kísérleteket, tudja irányítani a hallgatókat, és így a teret azt nagyon jól föl lehet osztani akármilyen arányba különböző laborcsoportok között. Ezt akartuk itt megvalósítani, de tovább gondoltuk azt, hogy a mai technológiával már sokkal több mindent meg lehet csinálni, hogyha ott van mindenhol a számítógép, akkor ki tudunk alakítani egy okos rendszert, amit egyrészt az oktatáshoz is tudunk használni, másrészt pedig újféle kompetenciákat tanulhatnak a hallgatók. Videó bemutatók, videós információk, kiterjesztett valóságtechnika, mesterséges intelligencia alapú laborsegítőt is tervezünk, QR kódos információs rendszer az anyagokról, és emellé persze egy ilyen digitális jegyzőkönyv, illetve olyan műszereket is beszerzünk, amelyek a 21. századi kémiai méréseket tükrözik, tehát vezeték nélküli digitális mérőműszerek, amelyekkel nagy adatokat lehet mérni.
A több mint 3,2 milliárd forintos uniós finanszírozású projekt tavaly áprilisban indult a Széchenyi Terv Plus programban, és várhatóan 2026 áprilisáig megvalósul. Ennek része a labor, amelyet valószínűleg 2024-ben adnak át.
Szigma, a holnap világa.
Genetikailag módosított szúnyogokkal írtják a természetes szúnyogállományt Zágrábban. A módszer kedvezőbb a kémiai vegyszerekkel való írtásnál, ugyanakkor nem veszélytelen, és a hatékonysága is megkérdőjelezhető, mondta Soltész Zoltán, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Imre Júlia interjúja.
Kétféle ilyen steril hím technológiai létezik. Az első az, ahol genetikailag módosítják az állatot, és azt engedik ki, így a kiengedett hímek, ahogy természetben lévő nőstényekkel párosodnak, akkor az utódok azok életképtelenek lesznek. A másik technológia, hogy valamilyen módszerrel, mondjuk sugárzással sterilizálják a hímeket, és ezeket engedik ki, és itt is ugyanaz a végeredmény, tehát életképtelenek lesznek az utódok. Viszont fontos azt tudni, hogy mind a két technológia csak egyetlen egy fajra működik, tehát ha több faj ellen akarunk védekezni, akkor ugye ezt többször ki kell dolgozni.
És egyébként a kémiai szúnyogírtáshoz képest ez jobb módszernek számít?
Az biztos, hogy szelektív. Tehát sokkal szelektívebb, mint a kémiai írtás. Csak szúnyogokra, és azon belül csak egy fajra fog működni. Az, hogy mennyire fog működni, meg az idő elteltével ki tudják ezt játszani, ezt a génmanipulált rendszert a természetben lévő állatok, az meg a jövő kérdése.
Akkor ezek szerint ez még nem egy annyira bevett módszer, tehát más országokban nem alkalmazzák?
De alkalmazzák, alkalmazták Brazíliában is, ott egy darabig működött, utána pár év elteltével viszont már nem működött.
Tehát akkor veszélytelen, de nem feltétlenül hatékony.
Sosem veszélytelen az, hogyha valamilyen új gént eresztünk szabadon a természetbe, amiről nem tudjuk, hogy hol fog kikötni.
Kicsit még beszéljünk itt a hazai szúnyogírtásról. Ön hogy látja, mennyire hatékony itthon a szúnyoggyérítés, és ökoszisztémára milyen hatásai vannak?
Ugye itthon alapvetően biológiai és kémiai, valamilyen kémiai szerrel történik a védekezés. Szerintem a biológiai az sokkal jobb. Ugye biológiai módszerrel a lárvákat célozzák meg a gyérítésben, tehát itt meg sem jelenik a probléma, ugyanis ha lárvák elpusztulnak, akkor már nem lesznek imágók, amik a problémát jelentik, tehát csípnek bennünket, és a kórokozókat terjesztik. A kémiainál az imágókat célozzák meg, és hogyha még vannak lárva tenyészőhelyen jelentős mennyiségű lárva, akkor az a kémiai írtás után ki fog kelni, és akkor ugyanúgy fog működni.
Az Ökológiai Kutatóközpont is évek óta foglalkozik szúnyogokkal, erről mit lehet tudni?
A Szúnyog Monitor projekt keretében az inváziós csípőszúnyogokat vizsgáljuk az Ökológiai Kutatóközpontban, és ezekről a elterjedési térképek megtalálhatók a honlapunkon, a www.szúnyogmonitor.hu, és be is lehet kapcsolódni ebbe a vizsgálatba, tehát bárki, aki ilyen inváziós fajtnak a fotóját, vagy magát a példány küldi el nekünk, az bekerül az adatbázisba, és felkerül a honlapra is.
Szigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia 2022. februárjában munkacsoportot alakított, amely a nemzetközi tudományos eredményekkel összhangban vizsgálta a hazai műemlékügy jelenlegi helyzetét, és javaslatot tett arra, hogyan lehetne megnyugtatóan rendezni a kiemelkedő épített örökségi értékek megőrzésével, fenntartásával és méltó használatával foglalkozó szakterület sorsát. Állásfoglalásuk megfogalmazásakor abból indultak ki, hogy a műemlékvédelem hatékony működésének legfőbb akadálya e szakterület egymással elválaszthatatlanul összefüggő feladatköreinek hosszú ideje meglévő szétaprózottsága. Ferkai András építésztörténésszel, professzor emeritusszal, a Magyar Tudományos Akadémia Építészeti Tudományos Bizottságának elnökével beszélgettem.
A közvetlen kiváltó oka a munkacsoportunk megalakulásának az a hír volt, hogy építészeti minisztérium alakul a választások után az új kormány részeként. és többen úgy éreztük akkor, hogy egy ilyen minisztérium, aminek a hatáskörébe kerül örökségvédelem és sok minden egyéb, hogy azt a évek óta húzódó problémát, amit megoldatlannak éreztünk, a műemlékekkel kapcsolatban, hogy ezt most fölvessük. És tavaly februárban alakult az akadémiának két osztályából, a művészettörténészek és az építészek közreműködésével, illetve aztán később a jogi osztálynak a segítségével egy olyan munkacsoport, amelyik először ennek a műemlékügynek a végig gondolására vállalkozott, és egy olyan előterjesztésre, amit az akadémia elnöksége a Lázár János miniszternek elküldene. Most ez a munka, ez tulajdonképpen idén februárban érett meg, és ráadásul akkor megkaptuk a készülő építészeti és beruházási törvényt is véleményezésre, vagy elolvasásra, és így a tavasz folyamán alakult ki az a vélemény és az elé került átfogó nézetünk és állásfoglalásunk és javaslataink a minisztérium számára ebben az ügyben.
Hogyan látják most a műemlékvédelem helyzetét?
Hadd kezdjem akkor azzal, hogy tavaly ünnepelte a műemlékvédelem az intézményes történetének a 150. évét, tehát 1872-től létezett önálló szervezet a műemlékvédelemnek, a Műemlékek Országos Bizottsága, ami aztán később sokszori átalakulás után tulajdonképpen egészen 2016-ig létezett. Ugye a leghosszabb ideig, 57-től közelmúltig Országos Műemléki Felügyelőség néven működött, és azt hiszem, hogy az volt talán a legideálisabb szervezeti forma, és aztán a későbbi átalakulások azok a kulturális örökséggel egybefogva, aztán végül legutóbb a Forster intézet volt az, amit 2016-ban jogutód nélkül megszüntettek. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy a tavalyi 150 éves kiállítás, amit a Vigadóban egy nagyon szép és nagyon gondosan elkészített kiállítás mutatott be, mindenféle tudományos eredményekkel, problémákkal, tényleg egy jó kiállítás volt, csak az nem volt kiírva, hogy ennek a területnek az intézménye az már nem létezik. És hát ez a legnagyobb probléma, hogy a 2010-es évektől kezdve az a korábban egységesen, országosan, egységes elvek alapján és szervezeti keretben működő műemlékvédelem, amelyikbe beletartozott eleinte a szakhatósági, később hatósági munka is, de nagyon sok minden egyéb, és egy helyen voltak a tudósok, a kivitelezéssel foglalkozó szakemberek, műemlékfelügyelők és sokan. Ez szétszóródott, szétparcellázódott különböző intézményekhez, területekhez, és az a fajta tudás, ami korábban egy helyen volt, az ilyen módon hát sokkal nehezebben, vagy sokszor egyáltalán nem működik. A legnagyobb probléma egyébként az, hogy a szakhatósági jogkört azt elvonták, és hát mindenki tudja, hogy az építési eljárások azok kormányablakokban, kormányhivatalokban folynak, első és másodfokon, és tulajdonképpen a műemlékvédelem az ebbe az építésügyi hatósági munkába lett betagolva olyan módon, hogy a kormányhivataloknak van egy-egy műemléki részlege, de gyakorlatilag nem kötelező, ha jól tudom, szakhatósági véleményt adni, illetve nem mindig veszik figyelembe, vagy nem kötelező betartani. Tehát az a fajta működés, ahol a műemléki szempontokat valaki megalapozottan tudta képviselni, az nagyon erősen átalakult, és hát ennek nyilvánvalóan megvannak az okai, mert gondolom, hogy a beruházások, kiemelt beruházások gyorsaságát lassította ez a szakhatósági folyamat, hogy a tudósok, szakemberek azok kekeckedtek, bizonyos elveket kértek a felújításokkor. Sok oka volt gondolom ennek az átalakításnak, de ilyen formában gyakorlatilag a műemléki érdekeket egy kormányhivatalban dolgozó ember sokkal nehezebben tudja képviselni, mint korábban egy független szakmai szervezet tagjaként. Nem is beszélve arról, hogy tulajdonképpen itt országosan egységes elveket kellene képviselni. Itt jegyzem meg, hogy egy nemzeti stratégia is hiányzik a műemlékvédelemmel kapcsolatban, amit hát megint csak egy valamilyen központi szerv tudna kidolgozni. És hát most az a helyzet, hogy a minisztérium vonta magához ezeknek a korábban szétparcellázott szervezeteknek egy részét, tehát a Lechner Tudás Központból bevont egy sor embert a minisztérium állományába, de közben meg a műemlékvédelemnek a dokumentációs központja az építészeti múzeummal együtt például a Magyar Művészeti Akadémiához került. És hát vannak olyan területek, amik teljesen ellátatlanul maradtak, mert ez egy tévhit, hogy a műemlékvédelem az a műemléki helyreállításokkal azonos, de a legtöbb ember csak azt látja, hogy milyen szépen megújulnak a kastélyok, várak épülnek, népi műemlékkel kapnak támogatást, ez mind rendben is van. De hát a műemlék állomány országos védettségű, az 15 ezer tételt számlál körülbelül, és ehhez jönnek még a helyi védettségű, önkormányzati védettségű emlékek, tehát egy óriási nagy számról van szó, és ezeket nem csak helyreállítani kell, hanem karbantartani, szükség esetén felújítani, pénzt fordítani rá, ami ez nyilvánvalóan támogatások ellenének. Tehát egy csomó olyan egyéb tevékenység, és beszélve most például arról a kivitelezői tudásról, hogy hogyan lehet egy középkori falat, vagy egy barokk vakolatot helyreállítani, hát ha ezek mind vagy szétszóródtak, vagy eltűntek ezek a tudások, és hát ez egy óriási probléma.
Említette az egységes nemzeti műemlékvédelmi stratégiát. Lehet egységes stratégiában gondolkodni akkor, amikor még arról is megoszlanak a vélemények, hogy mondjuk egy várat vissza kell leépíteni?
Igen, szóval a stratégia az tulajdonképpen nem csak a helyreállításokról, ezért mondtam, hogy a műemlék ugye sokkal bonyolultabb, tehát például a műemlékállománynak a bővítése, vagy hát ahogyan történelemé válnak közelmúlt korszakok, azokból is, és hát ez nem egy divatos téma manapság, mert a modern építészetről nagyon kevesen gondolják, hogy azoknak műemléki értéke lehet, de hát topográfiák, inventáriumok készítése, tehát ez a fajta tudományos háttérmunka is szükséges. Tehát nem csak arról van szó, hogy most szabad-e elpusztult épületeket betonból újraépíteni, vagy várakat teljes szépségében helyreállítani. Ezek elvi kérdések, amiket szakmai körökben kellene megtárgyalni, és hát ennek vita során kellene eldőlni, és csak utána lehet jogszabályokba foglalni.
Akár mondjuk a szocializmus egy-egy építménye is lehetne most már műemlék?
Hát nem csak, hogy lehetne, hanem van is védett épület. Hogy más nem mondjak, például az elég szerencsétlen állapotban lévő Dómusz áruház, ugye a Róbert Károly körút Lehel-út sarkán, amióta műemlék lett, azóta üresen áll, mert kutya nem akarja ugye ilyen műemléki elvek szerint felújítani. De van mondjuk Csete Györgynek az orfűi forrásháza, ami hát, ha jól emlékszem, akkor 70-es években készült, és hát sorolhatnám tovább, tehát hogy is mondjam, bizonyos emlékek már megkapták ezt a megtiszteltetést, hogy védetti lettek nyilvánítva, és hát az a dolog természete, hogy a történelemmé vált korszakokból azért a legjobb műveket, vagy a történeti, technikai, esztétikai értéket képviselő emlékeket védeni kellene. Ez megint egy további vitának kellene, hogy tárgya legyen, hogy ezekben az értékekben, a kánonban egyet tudunk-e érteni, hogy mik a legfontosabbak.
A vitát, illetve azt, hogy nagyon sok területet fog össze, már többször említette, mit tehet a Magyar Tudományos Akadémia?
Hát a Tudományos Akadémia egyébként 1860 és 72 között gazdája, mielőtt megalakult az önálló szervezet, gazdája volt ennek a területnek, hiszen olyan régészek, művészettörténészek, építészek, akik akkor ezt fontosnak tartották, az akadémia tagjaként képviselték ezt az ügyet. Tehát ma is ugyanezek a szakmák ott vannak a különböző osztályokon és bizottságokban, és hát annyit tudunk tenni, hogy egyrészt fölhívjuk a problémákra a figyelmet, másrészt fölajánlottuk a szakértelmünket, tehát az állásfoglalásunk az arról is szólt, hogy ehhez a munkához minisztériumot segítendő, nem csak a törvények véleményezésében, hanem minden elvi kérdésben rendelkezésükre állunk. Volt is egy-két találkozó államtitkárokkal, helyettes államtitkárral. Hát most az a kérdés, hogy mindebből egyrészt a végleges törvényszövegbe mi kerül bele. Most megkaptuk véleményezésre, kb. 5 nap állt rendelkezésünkre, hogy a 250 oldalas építészeti törvényt véleményezzük, ami hát mondjuk hétvégét is beleértve kicsit nehezen volt megvalósítható, már összetrombitálni a különböző tagjainkat is nehéz ennyi idő alatt, de végül aztán úgy gondoltuk, hogy egy kész norma szöveget azt már nem annyira szakmai, hanem inkább jogi alapon kellene véleményezni, és akkor a jogász kollégák megírták ezt a véleményt. Tehát igyekszünk közreműködni, hozzájárulni, és pozitív módon segíteni ezt a munkát. Javaslatunknak egy elég lényeges pontja volt az, hogy ezt a sokféle területet, amit a műemlékvé, ez egy interdisziplinális terület, ennek az összefogására feltétlenül egy központi intézményt tartanánk fontosnak. Most ez az intézmény hol van és milyen formában, vagy milyen módon valósul meg, az egy más kérdés, tehát elvileg még akár a minisztériumon belül is elképzelhető, bár én nem gondolom, hogy minisztériumi feladat egy ilyen részterületet működtetni, tehát sokkal inkább ilyen háttérintézmények, vagy ilyen szolgáltató intézmények hálózataként tudnánk ezt elképzelni, és javaslatot is tettünk erre. De ami miatt ez nagyon fontos lenne, az az, hogy a régi műemlékvédelemnek egy nagyon fontos része volt a felügyelet. Tehát nem csak a helyreállításokat kísérték figyelemmel, és tudományos területen működő emberek, illetve az a szakembergárda, akit a műemlékügy nevelt ki hosszú évtizedeken keresztül, szolgálta ezt a feladatot, hanem például olyan laboratóriumok, akik diagnózisokat tudtak, anyagvizsgálatokat tudtak végezni, és az is a javaslataink közé tartozott, hogy ezt a hálózatot, ezt olyan módon kéne kialakítani, hogy ne csak követelményeket támaszol mondjuk egy műemlék tulajdonossal szemben, mert azt hiszem, hogy a legtöbb ellenérzés az abból adódott, hogy csak teher a műemlék, és semmifajta támogatást nem kapnak a felújításához, a karbantartásához, hogy ezt nem csak pénzzel, vagy különböző adókedvezményekkel lehet elérni ezt a segítséget, támogatást, hanem például szakmai segítséggel. Tehát az a tudományos és kivitelezői bázis, laboratóriumok, azok ilyen módon is segítségére lehetnének a szolgáltatásaikkal a műemléki tulajdonosoknak. Tehát egy elég bonyolult összefüggő rendszer, amit fölvázoltunk a hát gyakorlatilag 150 éves tapasztalat alapján, úgyhogy ennek mondom egy része az, ami a közvéleményben műemlékvédelemként jelenik meg, de a sokkal nagyobb része az a háttérmunka lenne, ami hát, mint mondtam, legalább annyira fontos, mint a látványos felújítások.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.